Ma Isten tiszteletünkön egy nagyon fontos témával foglalkozunk. Legyetek férfiak, legyetek erősek, ez a címe a mai üzenetnek. És talán még egy alkalmat szentelünk ennek. Menet közben el fogom mondani, hogy miért tartottam fontosnak, hogy ejtsünk szót a férfiak személyéről, szívéről, küldetésről, rendeltetéséről. De érinteni fogjuk a hölgyeket is, ne aggódjatok. Nehémiás proféta könyvéből szeretném, ha olvasnánk néhány igét, a Nehémiás proféta könyve 4. fejezetből, a 7. verstől a 12. versi terjedő szakaszt, Nehémiás proféta könyve 4. fejezet 7-től 12. versi terjedő szakasz, és majd a korintusiakhoz írt első levele Pál apostolnak, és ebből pedig a 16. rész 13-14-es verse, tehát 1 Korintus 16-13-14, ki is lesznek vetítve a felolvasott igék. Így hangzik tehát a Nehémiás 4-7-től Isten igéje. Ezért odaállítottam a népet a hely legalsó részére, a várfal mögé, a hézagokba, odaállítottam őket nemzetségenként, fegyveresen, dárdákkal és íjakkal. Majd szemlét tartottam, és előjük állva ezt mondtam az előkelőknek, az előjáróknak és a nép többi részének. Ne féljetek tőlük, a nagy és félelmes úrra gondoljatok, és harcoljatok testvéreitekért, fiaitokért, lányaitokért, feleségeitekért és otthonaitokért. Ellenségeim meghallották, hogy nem megtudtuk tervüket, és így Isten meghiúsította azt. Mi pedig mindnyájan visszatértünk a várfalhoz, mindenki a maga munkájához. Attól naptól fogva legényeinek csak a fele végezte a munkát, a másik fele dárdával, pajzsal, íjjal és páncéllal volt fölfegyverezve. A vezetők pedig ügyeltek Júda egész népére. A várfal építői, a teherhordók és a rakodók egyik kezükkel a munkát végezték, a másikkal pedig a kopját tartották. Mindegyik építőnek a derekára volt kötve a kardja, úgy építettek. A kürtös pedig mellettem volt. És a korintusi levélből a jelzett két vers, 1 Korintus 16-14. Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek, minden dolgotok szeretetben menjen végbe. A kép, amelyet a ige mögött láttok, a Rockefeller Center építésekor készült, Manhattanben egy épületcsoportnak a egyik része, a központi felhőkarcolónak az építésekor készítették megrendelésre, nagyon híres kép, és ugye ennek az épületnek a vász szerkezetének egy elemén ülnek a melósok éppen ebédidőben. Ég és föld között. Érdekes, hogy nem láttam feministákat még tüntetni, hogy ott szeretnének ülni meg. Ilyen vasszelkelteket szeretnének építeni ég és föld között. Általában nem szoktak tömött sorokban állni ilyen munkáért a hölgyek. Minden tiszteltem az övék, csak nyilván nem annak a mozgalomnak, amely torzítani hivatott a gondolkodásmódunkat. Amikor a férfiakról gondolkodtam, akkor mindjárt beugrott néhány kép, és egy kérdés, hogy melyikük az igazi férfi. Meg egyáltalán te és én erre a kérdésre, hogy ki az igazi férfi, milyen választ tudnánk adni? Van-e válaszunk erre a kérdésre? Nem arról van szó, hogy neked mi a zsánered, ha hölgy van, vagy esetleg milyen példaképek vannak előtted, ha férfi vagy, hanem egyáltalán hogyan definiálhatnánk azt, hogy ki is a férfi? Milyen egy igazi férfi? Milyen tulajdonságokkal rendelkezik? Ugye Clint Eastwood típusú western hős, aki poncsóban nyargalászik, és két havonta egyszer mosdik, de nem gátolja meg ez abban, hogy villámgyorsan egy legyet is lelőjön a üveg szájáról, és pontosan céloz, és a másodperc tölt része alatt mind a két fegyveréből az egész tárat kilövi az ellenségre, és persze a 12 lövetű kolttal 40 embert azonnal le is győz. Tehát Clint Eastwood a szivarral, a maga borostás arcával az igazi westernhős. Na, ő az igazi férfi? Vagy Tony Stark a vasember, aki nagyon ügyes, feltaláló, zseniális, bátor, és egy olyan eszközt készített, amivel gyakorlatilag különleges képességeket egyszert, vagy Arnold Schwarzenegger, a híres testépítő, egy 74-es képét látjátok itt, aki híres színész is lett majd, emlékeim szerint Florida kormányzójaként politikus is lett, tehát egy nagyszerű karrier futott be, a testépítő Arnold Schwarzenegger, vagy az igazi férfi, az hétköznapibb, a melós, aki házakat épít, vagy gyárakban dolgozik, az öltönyös, jól menő üzletember, vagy a multinacionális cégnél dolgozó sikeres menedzser, vagy a mezőgazdasági munkával kenyerét megkereső férfi, az igazi férfi. Őt nevezhetjük igazi férfinak, és sorolhatnánk az alacsony, a magas, a deltás, a köpcös, a pocakos. Melyik az igazi férfi? Nemrég egy heti lapban megjelent egy írás, rövid írás, ismertetem. Azt mondja a pszichológus Peterson, hogy a gyülekezetnek küldetése kellene legyen, hogy megszólítsa a férfiakat. A pszichológus szerint Amerikában súlyos demoralizáció elsősorban a fiatal férfiakat célozza, akiket állandó bűntudat akarnak kelteni, hogy ne tudják betölteni a szerepüket a magánéletben és a társadalomban. Peterson szerint a bűntudatkeltés, figyeljetek, már gyerekkorban elkezdődik, amikor a nyugaton piszkálják a fiúkat amiatt, hogy agresszív, idézőjelben agresszív játékot játszanak, hát mert fiúk. Majd folytatódik azzal, hogy az iskolában megszégyenítik őket, jellemzően a nőtanárok, csak azért, mert fiúk. Később fiatal felnőttként hallanak arról az ideológiáról, mely szerint a patriarchális családmodell és ezen nyugvó társadalom alapvetően gonosz és erőszakos, a Földön eltöltött emberi élet pedig pusztítja a bolygót és ökológiai katasztrófához vezet. A környezetvédelmi károk és az elnyomás ráadásul elsősorban a férfiak hibája, mondják. Az írók szerint a bűntudatkeltés után a férfiak azt tapasztalják, hogy az alkotás és a kalandvágy lebomlik bennük, csak úgy, mint a nők iránti természetes vonzalmuk. Gyakorlatilag a természetes udvallás, a bókolás, vagy a tetszésnyilvánítás már-már abúzusnak minősül, gyakorlatilag már a férfiakat meghurcolják, pusztán csak azért, mert tettek valami pozitív megjegyzést egy hölgyre. Holott ez egy természetes férfi reakció kellene legyen. A keresztény gyülekezetnek kellene emlékeztetniük a férfiakat arra, hogy az a feladatuk, hogy megtalálják a hozzáik illő nőt, sétáljanak a kertben, gondoskodjanak a családjukról, építsenek bárkát, ugye Noé-ra asszociáljatok, hódítsák meg a területeket, és építsék a mennybe vezető idézőjelben létrát. A pszichológus szerint a gyülekezetnek kell szólniuk, meg kell szólítaniuk a férfiakat, hogy segítsenek jobbá tenni a közösségeket, az országukat és a világot. És egy időzéles felszólítás, csatlakozzatok, segítünk nektek rendbe szedni magatokat, és ti is segíteni tudtok nekünk, hogy rendbe jöjjünk. És együtt felfelé fogunk törni. Nagyon jó helyzetkép, azt gondolom, a férfiakkal kapcsolatosan, és a férfiakat ért csapás területén, és ezzel kapcsolatos gondolkodásmódban. Ha belegondoltok, hogy mai világunkban a tanítást óvdás kortól kezdve legnagyobb százalékban nők végzik, és intézményes keretek között. Gondoljatok bele, azt mondjuk, hogy férfiként jelentkezett valaki óvoda pedagógusnak. Milyen érzéseket vált ez ki bennünk? Mit gondolunk azokról a férfiakról a mai média visszhangban, akik élethivatásként 3-6 éves korú gyerekek felé hivatottak pedagógusként szolgálni? De nézzük meg a általános iskolai tanítókat is. Hány férfit találunk százalékos arányban pedagógusként általános iskolában, vagy középiskolában? Többségében nők végzik ezt a szolgálatot, ezt a munkát. Aztán gondoljunk bele gyülekezetek gyerekmunkás dolgaiba, hogy a gyerekmunkások között milyen asszociálunk, kinek kell végezni a gyerekmunkát egy helyi gyülekezetben. Hát általában azt mondjuk, hogy nőknek. Miért? Mennyire biblikus ez a gondolkodásmód? Mennyire biblikus társadalmat, mennyire egészséges lelket épít a nők által nevelt férfiak társadalma, amiben élünk egyébként ebben a kultúrkörben és világon, ahol most vagyunk, a nyugati asadó Magyarországon is. A felolvasott ige alapján, és akkor ugye visszavezetve a bibliai korra, az ókorra az egész helyzetet, tudnotok kell, hogy a római civilizáció hőskorában alapvetően a férfiak felelőssége volt a gyerekek nevelése. Elsősorban a férfiakat tartották felelősnek egy családban azért, hogy a gyereket nevelje. Majd jött a görög kultúra és a görög gondolkodásmód, és megjelenik a iskolarendszerű képzés, ahova a tanítóhoz, a bölcshöz, a pedagógus, az egy rabszolga kíséri a gyermeket, és ilyen intézményes körben tanul aztán a gyermek egy intézményben. Na, most értsenek félre, nem azt szeretném itt sugallni, hogy holnap forradalmat csinálunk, és megszüntetjük az iskolákat, az óvodákat. A társadalmi berendezkedésünk ezt nem teszi lehetővé, és nem is gondolom, hogy ez lenne a megoldás, hanem az, hogy a jelen körülmények között feltegyük a kérdéseket magunknak, hogy mit gondolunk a férfiakról, a gondolkodásunk biblikus-e, és ha megértettük, mit tanít a Biblia ebben a témában a férfiakról és a férfiak küldetéséről, akkor keresünk-e módot arra, hogy a férfiak helyükre kerüljünk a társadalomban, a gyülekezetben, a családban. Az felolvasott igénk, majd a Nehémiás könyvére vissza fogok térni, több szakaszt is megnézünk. Van néhány ismérv a férfiakhoz vonatkozóan, ami egyértelműen belső tulajdonság, és nem külső megjelenés, és nem is hivatásbeli kérdés, hanem belső jelenbeli tulajdonság, vagy belső indítatás, irányultság. Azt olvastuk, hogy vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek, minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Nagyon érdekes, hogy ennek a ige párnak a fókusz az, hogy legyetek férfiak, természetesen ez nem csak a férfiakra vonatkozik, de mindenképpen a férfi attitűdről, jellemvonásról, irányultságról ad nekünk egy kijelentést, ad egy betekintést. Négy dolgot emeltem ki ebből az igéből, ami a férfira jellemző, és ezen fogunk végigmenni. Az első jellemzője a legyetek férfiak, tehát a férfi vagy, az, hogy vigyázzol magadra, és felelősséget érzel a rád bízottakért is, vigyázzol a rád bízottakra is. A másik dolog, a férfi jellemző, hogy megáll hitben. A harmadik dolog az, hogy hit által erőt vesz, erős tud lenni. És a negyedik dolog pedig, és ez egy fantasztikus dolog, és talán majd emiatt kell még egy találkozást szentelnünk ennek a témának, dolgainak intézését, a szeretet, itt az Isten szeretetére kell gondolnunk, lelkülete hatja át. Tehát az igazi férfinak dolgai intézésének lelkületét, az agapé szeretet, az Isten szeretete hatja át, ez határozza meg. A bibliai férfi kép tehát egy belső tulajdonságra mutat rá, nem pedig, hogy milyen szakmája van valakinek, milyen körülmények között él, mivel keresi a kenyerét, milyen fizikai adottságai vannak. A Biblia erről nem beszél. Attól, hogy valaki alacsony, magas, vékonyabb, testesebb, gyúr egy kicsit, nem gyúr egy kicsit, ügyesebb a fociba, ebben nem ügyes, kézügyessége jó vagy nem jó, nem ez határozza meg a férfi. És gondoljatok bele, legtöbbször ezek a jegyek vannak a fejekben, amiket elvárnak férfiaktól bizonyos társadalomban, kultúrkörben vagy családokban. Ezek határozzák meg a férfi eszményképet. És ezek jelennek meg egyébként a médiában vagy filmekben is. No, nézzük az első ismérvet. Vigyázz magára és a rábízottakra is. Nehémiás könyvéhez lapozzatok, hogyha megtehetitek, és van nálatok Biblia, akár elektronikus, akár papír alapú. És az első részt nézzük meg Nehémiás proféta könyvéből, és Nehémiást vizsgáljuk, Nehémiás életé, Nehémiás szívében keressük ezeket a bibliai tulajdonságokat, és erre példát az ő életéből fogunk nézni. És én meg gyakorlom a szemüveg használatot is, több-kevesebb sikerrel. Na nézzük Nehémiás könyve első részét. Nehémiásnak, Hakalja fiának története. A 20. évben, Kiszlév hónapban történt, amikor Susán várában voltam, hogy megérkezett hozzám egyik rokonom, Hanáni, és vele együtt néhány Júdeából való férfi. Kérdezősködtem tőlük a megmenekült júdaiakról, akik fogság után megmaradtak, meg Jeruzsálemről. Elmondták nekem, hogy azok, akik a fogság után megmaradtak, nagy bajban és gyalázatban élnek abban a tartományban. Jeruzsálem válfala pedig csupa rés és kapui tűzben égtek el. Amikor meghallottam ezeket, napokon át ültem, sírtam és gyászoltam. Csak megint megkérdezem, hogy a gondolkodásmódban férfias dolog-e, hogy sírunk? Mert a Biblia szerint az, hogy az érzelmeket természetes és egészséges módon meg tudjuk élni. És figyeljetek ide, napokon keresztül, tehát hall egy hírt a rokonairól, a családtagéről, itt ugye egy rokona hozza a hírt, a népéről, a városról, amit szeretett, a helyről, ahol őseinek a sírja van, ahol el lettek temetve az ő nagyszülei, a ükszülei, az ősei. Erről hallja a pusztulásnak a hírét, és a katasztrófa hírét. És ez az ember napokig sír, amikor szembesül azzal, milyen nyomorúságban vannak a hozzátartozói, a szerettei, sőt az ő szívében egész tágra nyílt hely volt és sokaknak. Bőjtöltem és imádkoztam. Látjuk, hogy az ő sírása nem egy kétségbeesés volt, hanem egy őszinte gyász volt, de férfiként gyászolt. És megtalálja az utat, amely a győzelem felé vezet. Nagyon sokat elárul, hogy hogyan vigyázott magára Nehémiás, a lelkére, a szívére. Azt mondja, hogy itt van ez a tragikus helyzet, ezért most az Istenhez megyek, bőjtölök és imádkozom. Böjtöltem és imádkoztam, és figyeljetek, a menny Isten előtt. És ezt mondtam. Ó Uram, menny Istene, te nagy és félelmetes Isten, te hűségesen megtartod a szövetséget azokkal, akik szeretnek téged, és megtartják parancsolataidat. Fordulj hozzám figyelmesen, tekints rám, és hallgass meg szolgád imádságát. Aki most éjjel, figyelj, éjjel, nappal imádkozik előtted. Pál apostolról mondjuk, hogy olvassuk a Timóteushoz írt levél, hogy éjjel-nappal könyörögtem. Tehát olyan férfi volt Nehémiás, akinek olyan módon helyeződött a szívére, azoknak a sorsa, akiket befogadott és rá volt bízva a családja, hozzátartozóik, akik ilyen felelősséget érzett, hogy éjjel-nappal könyörgött, böjtölve imádkozott a sorsuk megváltozásáért. És Pál apostol is látjuk, hogy ilyen férfi volt. Látjuk tele érzelemmel, de nem kétségbeeséssel. Férfiként voltak könnyei. Őszintén megélte az érzelmeket, de nem futott el a felelősségtől. Ó Uram, Menj Istenet, te nagy és félelmetes Isten, hogy olvastuk, te hűségesen megtartod szövetséget azokkal, akik szeretnek téged, és megtartják parancsolataidat. Fordulj hozzám figyelmesen, tekints rám, és hallgass meg szolgád imádságát, aki most éjjel-nappal imádkozik előtted a te szolgáidért, Izrael fiaiért. Vallást teszek Izrael fiainak vétkeiről, amelyeket elkövettünk ellened. Vétkeztem én is, és atyám háza népe is. Nagy gonoszságot követtünk el ellened, mert nem tartottuk meg azokat a parancsolatokat, rendelkezéseket és törvényeket, amelyeket szolgádnak Mózesnek adtál. Emlékezz vissza arra az ígéretre, amelyet kijelentettél a te szolgádnak Mózesnek. Ha ti hűtlenek lesztek, én szétszélesztelek benneteket a népek közé. De ha megtértek hozzám, megtartjátok parancsolataimat, és teljesítitek azokat, akkor ha az ég szélig űztelek is el benneteket, még ott is összeszedlek, és elviszlek benneteket arra a helyre, amelyet kiválasztottam, hogy ott lakjék az én nevem. Hiszen a te szolgáid ők, és a te néped, akiket megváltottál hatalmaddal, és erős kezeddel. Ó, Uram, méltasd figyelemre a te szolgád, és szolgáid imádságát, akik boldogok, hogy félhetik a te nevedet. Adj ma sikert a te szolgádnak, és add, hogy legyen hozzá irgalmas az az ember. Én ugyanis a király pohárnoka voltam. Nehémiás szíve tehát elénk tárul ebből a ige szakaszból, és láthatóvá válik, hogy őszinte önmagával, és szívében van hely a szeretteinek, a hozzátartozóknak, akikért felelősséget érez az Isten szín előtt. A király pohárnoka volt, tudni kell, hogy a király, aki mellett szolgált, annak apját a saját hálószobájában, az ágyában ölte meg az egyik udvarnoka. A babiloni királyok azért nem éltek biztonságban. Rendszeres volt a lázongás, a lázadás, ugye mindig volt valaki, aki hatalmat magához akarta ragadni, és azért viszontagságos volt ilyen birodalom királyának lenni, nem volt egy életbiztosítás. A király pohárnok azt jelentette, hogy előkóstolta, előkészítette az innivalóját a királynak, vigyázott arra, hogy ne legyen mérgezett ital, nagyon magas bizalmi faktor kellett, tehát akit a király pohárnokának kinevezett, gyakorlatilag letette a kezébe az életét. Nagyon-nagyon megbízott Nehémiásban ez a király, tehát fogságban is betöltötte, elvégezte a munkáját, megbízható ember volt, neki ez volt a munkája. Ő nem házakat épített, hanem hivatali tisztet töltött be, és nem hadakozott, nem háborúkat vívott, hanem a király mellett volt ilyen hivatali pozícióban. Ez a Nehémiás az, aki a negyedik fejezetben olvastuk az ige szakaszt a bevezetőben, felolvastad ige szakaszt, ugye a hetedik verstől olvastuk, innen emelek ki egy szakaszt, ugye jön a támadásnak a híre, ugye a nagyjából több mint másfél évszázada Samáriában élő arabok, amóniak, a oda telepített lázadás miatt egyébként oda telepített népek a asszír-babiloni királyság által alkalmazott deportálási technikát alkalmazták, és Samáriába betelepítették ugye arabokat, amóniakat, és ezek közül ugye a vezetők féltették a pozíciókat, hatalmukat, hogy Jeruzsálem megerősödik, és megfenyegetik gyakorlatilag a Nehémiást és a népet Jeruzsálemben, szervezkednek ellenük, hogy megtámadják őket és levágják őket, hogy ne tudják felépíteni a várfalat és rendbe tenni nyilván a kapukat, és ezáltal ilyen megfelelő védelmet és biztonságot nyújtsanak a népnek. Megtudják ezt, és akkor Nehémiás föláll, és azt mondja, majd szemlét tartottam, és eléjük állva ezt mondtam. Az előkelőknek, az előjáróknak, a nép többi részének, na most a nép többi részének, nyilván az asszonyok és a gyerekek fülehallatára, de egyértelműen, amit mondott Nehémiás, a férfiaknak mondja. A nők is hallották, de a férfiaknak szól Nehémiás. És ezt mondja, ne féljetek tőlük, a nagy és félelmes óra gondoljatok, és harcoljatok testvéreitekért, fiaitokért, lányaitokért, feleségeitekért és otthonaitokért. Tehát erre a fajta harcos mentalitásra szólítja fel Nehémiás a férfi társait egy háborús veszélyben. A Júdás levelében szintén a küzdelemre szólít fel bennünket az írás. Azt olvassuk, hogy szeretteim, miközben teljes igyekezettel azon fáradoztam, hogy a közös üdvösségünkről írjak nektek, szükségesnek láttam, hogy ezt az intést megírjam. Küzdjetek a hitért, amely egyszer s mindenkorra a szentekre bizatott. No, mit mond a Szentírás? Azt mondja a Szentírás, ha férfiak vagyunk, akkor alapvetően, ha rossz hírt hallunk, és támadás híre érkezik, családot, gyülekezetet, társadalmat érintő támadás, akkor a férfiak szíve alkalmas arra, hogy egy küzdelem rájön be. A férfiak kockázatvállalók. Egyszer már említettem nektek a nők és férfiak közötti különbséget. A férfiak hamarabb szenvednek például közúti balesetet. Mert többet kockáztatnak. De ilyen a férfi. Kockázatvállaló. Ha nem lenne kockázatvállaló, nem menne előre a világ. A nő biztonságra törekszik. Otthon teremtése törekszik. A férfi feszíti határokat. A gyermek, a fiú gyerek az iskolában feszíti határokat. A pedagógus vagy, ne szégyenítsd meg ezért a gyereket. Ne szégyenítsd meg nyilvánosan a fiút. Azért, mert vagány. Azért, mert megpróbálja. Azért, mert kiáll magáért. Azért, mert összebirkoznak. Ökölre ne üssék egymást, azt nem, az nagyon nagy kárt lehet okozni. De egy kis birkózás még nem árt nekik. Mindenki megtalálja helyét, ne aggódj. A fiúk ezt elrendezik. Mi is elrendeztük a focipályán a konfliktusainkat. És megoldottuk a problémát. Tehát ne várd a fiúktól, hogy lányok legyenek. És nőpedagógusként te nem tudsz fiúként gondolkodni. Ezért tanulnod kell, hogyan gondolkodj a fiúkról. Férfiként el fogunk ideérni, az a vége, ne gondold, hogy vala is megfordítaná őket. De azt javaslom, nagyon figyelj. Nagyon figyelj, mert ők készek elmondani. De jó csapat lehet, ha ez jól működik. A vigyázásra kapcsolatban már, amit említettem nektek, hogy felismeri a férfi, hogy nélkülözhetetlen szerepe van a gyermekei nevelésében. Nyilván, aki már családos, és aratott neki gyermek. A férfinak ezt fel kell ismerni a Bibliából. Mint mondtam, mai kultúrában nagy részt, nagy százalékban így van beállva a gondolkodásmód, nők nevelik a gyerekeket, a fiúkat és lányokat is. A gyerekek nevelésében, lányok és fiúk nevelésében is az apáknak, a férfiaknak a Biblia szerint kulcs szerepe van. Nézzétek, mit mond Isten igéje a Példabeszédek 3.11-től. Az Úr intését megnevest, fiam, és dolgálását meg ne utáld. Mert aki szeret az Úr, azt megdorgálja, de mint apa a fiát, akit kedvel. Ezt olvassuk. Az Atya Isten a gyermekeit neveli. Így van, benne a Bibliában. Ha megfosztjuk Istent ettől a férfi motivumtól, akkor Máriára van szükségünk, hogy ő tutuljgasson mindenkit. És természetszerűen egy elnőjeselet egyháznak szüksége volt egy Mária Istenre. Aki az elvesztett férfi szerepet a női szereppel tölti be, mert Isten nőiesítették. Isten férfiként, apaként nevel minden gyermekét. És az Istennek nem közömbös, hogy mi van az életünkkel. Nézzétek Nehémiás imádságát. Ő nagyon jól tudta, kihez kell fordulni. Mert hogy miért érte utolben őket a csapás? És hol kell rendbe tenni a dolgait? Hogy működik a családunk? Milyen szerepe van a férfiaknak a családjainkban, döntéseknél? Hogyan gondolkodnak a gyerekeink az apjukról? Az anyák mit építenek a gyerekekben az apjukról? Az apjuk milyen szerepben gondolkodva élik az életüket a családban? Biblikus? Ez a gondolkodás volt? Majd anyád. Ő megpróbálja, csak nem tudja betölteni azt a szerepet nőként a társadalomban, vagy anyaként a családban, ami a férfinak adatott. És nézd meg a példabeszédek könyvében már a férfira vonatkozóan ugyanezt a képet, amit Istenre nézve megnéztünk, az atyára nézve megnéztünk. Hallgass, fiam, apád intésére! Nem az, hogy menj anyádhoz, kérdeznek tőle, neki több ideje van, most kezdődik a meccs. Na, ebben sokat segített a feleségem. Hogyha nemet mondasz, legyen indoka. És az indok legyen igaz. Tehát a nem az önmagában nem kielégítő. Nyilván tanulom ezt még mindig, de a gyerekeim kellően felkészítettek arra, hogy merjenek kérdezni. Miért? Csak befogod a szállat! De ez nem válasz. Azt mondja a Biblia, hogy apa intésre. Tehát itt egy törődésről van szó, egy foglalkozásról van szó, beszélgetésről van szó, elmagyarázásról van szó, és a gyermek személyiségének megfelelően ez lehet 15-20 percig tart. Nekem van olyan gyerekem, akinél ez nagyjából ennyi időt vesz igénybe, hogy a fegyelmezésig el tudjunk jutni, hogy az jogszerű. Hát most már ugye nagyok, már ez elmúlt, de volt ilyen, amikor, de miért? Hát olyan, hogy csak az nem kielégítő válasz. Indoklással. És az ember segíti férfiként akkor, hogy valóban jogos-e, amit kérek, vagy mondok. Tehát apád intésére figyelj. És ne hagyd el anyád tanítását. De természetesen a nőknek markáns szerepe van a gyerekek nevelésében, tanításában. Anyanyelv, ugye tudjuk, nem véletlen, az anyától, ővel a legtöbbet, ezért nagyon javaslom, mert a pici babákkal nem... Tehát ne így beszélgessetek a gyerekkel, hanem énekeljetek nekik, beszéljetek hozzájuk magyarul, ne vegyétek át, tehát ne legyetek ti bébik, hanem legyetek nyugodtan felnőttek, mert a gyerek nézi a szádmozgását, hallja a kiejtését, és megtanulja a nyelvet. Mindezekből. Nagyon nagy probléma van, képzeljétek el, Angliában a gyerekek nem tudnak beszélni. Mert bár hallották a szüleiket beszélni, csak maszkon keresztül. És a beszédtanulásnak fontos szerepe van, ami látja a mimikát. Hogyan képzi a hangot a szülő. Nem tudják megmondani iskolásról, ugye 4 éves kortól járnak iskolába, Angliában más oktatási rendszer, nem tudják megmondani nevüket a gyerekek. Az iskolában. Olvassatok utána. Tehát anyanyelv, és természetesen ugye az anya nagyon nagy szerepe, miért több időt tud együtt tölteni a gyerekével, a hitben van, a nevelésben is. De az anya nagyon sokat tud tenni az apa tiszteletére nézve is. Emlékszem, egyszer jöttek vendégek hozzánk, és kitette a feleségem a levest az asztalra, és akkor szedett a vendég, és aztán valamelyik lányomnál volt a merőkanál, és a lányom fogta a merőkanál, és szedett nekem. Nem magának szedett. És azt mondta ez a férfi, hogy én nem is gondoltam erre, csak hogy ő leszűrt valamit a családról. Hogy milyen nevelést kaptak a lányaim az anyjuktól, meg nyilván valószínűleg az apjuktól is. Tehát, hogy van-e becsülete egy férfinak az asztalnál? És tudjátok, ez lehet nevetségesnek tartani, meg ilyen régi ódivatónak, oké, te tudod. De azért javaslom, gondold végig. Tessék. Így van, bologatnak. Így van, így van. Kapok leves ma is, jó. És nézzétek a következő igét. Azt mondja, anyát tanítását figyelj, mert ékes koszorú ez a fejeden, és ékszer a nyakadon. Milyen gyönyörű kép, igaz? Az apád intése és az anyád tanítása a legértékesebb, győzelmi koszorú. Az arany ékszernél is drágább. És nézzétek meg a Kolossi levélben, megint csak apákról van szó, látjátok, nevelési szituáció. Apák, ne ingerejétek a gyerekeiteket, nehogy bátortalanokká legyenek. ne cikizzétek őket. Ugye, tudjátok, a kiskamaszok azok nehezen elviseltük. Tudjátok miért? Magukat is nehezen viselik el. Ezért nehezen elviselhetők a szülőknek is. Ezért nagyon bölcsnek kell lenni, hogy meddig feszítjük a húrt. Tehát, hogy van-e oka annak, hogy beszorítsuk őket, vagy bölcsebb, tágabb teret adni nekik, és megélni az impulzusokat, az érzelmi, a mozgás igényeket, és stb. Tehát, hogy, és ez ahány gyerek annyi féle, de hogy lehet, hogy bölcsebb egy picit tágabb teret engedni a gyereknek, ha már olyan korú, mint sem beszűkíteni és ingerelni, idegesíteni. És tudjátok, nagy baj, amikor a gyerek már azon gondolkodik, 18 éves leszek, elhúzok innen. Amikor már 12-13 évesen olyan indulat van benne, mert le van folytva, de ugye hát az apja erősebb még, mint ő. De ez nem sokáig lesz így. Legyen gyanús, ha karatézni jár a gyerek, vagy valami judózni, vagy mit tudom én, valami küzdősportot, boxolni tanul, apák, nem baj, ti is jártok. Jó, természetesen nem minden esetben ilyen, csak tréfálok. Igazán rá akarok mutatni arra, hogy megfelelően kell, partnerként kell kezelni a nagyobb gyereket, már mikor kiskamaszkorral belép, és nem szabad az indulatot azzal gerjeszteni benne, hogy nincs értelmezve a nevelés. Ne ingereljétek. És megint az apák, látjátok? Egy nevelési szituáció. Az apák felelőssége a Bibliából. Ami egyébként a társadalomban, mintha nem is létezne most, vagy pedig degeneráltan megfordul. Tehát lassan már ugye, hogyha tudnák az apák, már ugye anyatejjel szoptatnák a gyerekeiket, mert ugye már lassan annyira átcsap a másik irányba, hogy már szüljenek a férfiak, meg nem tudom, mindenféle dolog, ugye ez már, tudomásom szerint ez már uniós jog. Ugye férfi szülhet. De látjátok, hogy mennyire pusztítja az ellenség a férfi mi voltot. A férfi egészséges önérzetet. Vagy mondjuk a média mennyire torzítja a férfi képet, amitől a férfiak úgy érzik, hogy én nem tudok olyan lenni, mint Tony Stark. Vagy az Amerika kapitány. Vagy nem tudom kicsoda. Aki, na, értitek. Vigyázz magára és a rábízottakra. Aztán megáll a hídben. Nézzétek csak a Nehémiás könyvéből a második rész első 10 versét. Artasasztál király uralkodásának 20. évében Szerxész volt az apja, akit mondom megöltek a hálószobájában. Niszán hónapban történt, bor volt előttem, én pedig felvettem a bort, és oda nyújtottam a királynak. Nem szoktam előtte kimutatni szomorúságomat. Tehát a munkaköri kötelesség volt a vidámság. Nem vicc. Hát gondolj bele, itt az életével játszott a király, tehát itt a viselkedés, az árulkodott. És ezek nem voltak buta legények, ezek a királyok, nem véletlenül került oda. Valamilyen módon megszerezte a hatalmat, tehát dörzsölt volt. És figyelte a szolgákat. Itt vidámnak kellett lenni, tök mindegy gyászoltály valami, mosolyogni kellett vidáman, természetesen viselkedni, mint ha mi sem történt volna. Tehát nagy kockázatot vállalt Nehémiás, hogy kimutatta az érzelmeit. A király előtt. Ezért így szólt hozzám a király. Miért szomorú az arcod? Hiszen nem vagy beteg, nem lehet ez más, csak a szív szomorúsága. Szóval Nehémiás, te nem ilyen ember vagy, ha ilyen szomorú vagy, annak komoly oka van. Ekkor én nagyon megijedtem. Tehát tudjátok, ez tehát egy olyan szituáció volt, hogy gyanússá vált Nehémiás. Nagyon megijedtem, tehát látod, ez a férfi megijedt. Előfordul, nem, hogy bekerülünk egy szituációba, és rémisztő. De nézzétek meg, hogy mitől volt ő férfi. És ezt mondtam a királynak. Örökké én a király, Hogy ne volna szomorú az arcom, hiszen az a város, ahol őseim sírja van, romhalmazzá vált, és kapuit tűzemésztette meg. Jeruzsálem neve el se hangzik. Kösz hírhet lázadó város volt. Milyen bölcs volt ez az ember? Nem foglalkozott a király, hogy honnan való ő, ne gondoljátok. Maximum azt tudta, hogy izraelita, vagy valamilyen népből való, és ügyes ember, megbízható ember. És milyen bölcs volt? Nem mondja ki a város nevét, de elmondja a tartomány nevét, és azt mondja, hogy őseim sírja. És ez mindenki tiszteli, tehát minden kultúrában az ősöknek a tisztelete megvan. Tudod kapcsolódni a királyhoz? Nem az, te pogány király! Én hívő ember vagyok, azt sem, hogy én mondok. Megvallom. Hát, valószínűleg, hogy több nap nem lett volna az életéből. Kapui tűzemészette meg. Akkor a király ezt kérdezte tőlem. Mit kívánsz tehát? Figyeljetek. Hú, azt mondja Nehémiás. Hú, ez gyorsabban megy, mint gondoltam. Most mit válaszoljak? Mekkorát kérjek? Mit kérjek? Csak kérem azt, hogy a király engedjen haza pár embert, hogy segítsen. Kérem azt, hogy engem küldjön a király. Vagy kérem azt, hogy finanszírozza az egész helyreállítást. Mit kérjek? És azt mondja a Biblia. Én pedig imádkoztam a mennyistenéhez. Kiben bízott Nehémiás? Istenben bízott Nehémiás. Nem a király kezében volt Nehémiás élete. Rémisztő volt a helyzet, de az erőviszonyokat magába tisztázta. Imádkoztam a mennyistenéhez. Nehémiás és Ezrás könyvében, meg Dániel könyvében van legtöbbször a mennyistene kifejezés. Egyébként a Bibliában. A mennyistenéhez. Majd ezt mondtam a királynak. Óriási. Ha jónak látja a király, és ha méltónak tart rá, miért tartod rá a te szolgádat, akkor küldj el engem Judába, abba a városba, ahol őseim sírja van, hogy felépítsem azt. A király így válaszolt. Miközben a királyné mellette ült, meddig tart az utazásod, és mikor térsz vissza? Azért a férfiak viselkedését biztos megváltoztatja, ha mellettük van a szeretett nő. Nem véletlen van benne, hogy ott volt a felesége. Hát biztos örömmel gyakorolt kegyet a férfi, mert ezáltal, igen. Mivel a király jónak látta, hogy elbocsásson engem, közöltem el az időpontot. Majd ezt mondtam a királynak. Ha jónak látja a király, adasson nekem leveleket a folyamon túli helytartókhoz, ugye az Eufrátesen túli, ugye onnan nézve, hogy engedjenek elutazni, vagy átutazni, amíg meg nem érkezem Judába. Adasson egy levelet Ászávhoz, a király erdők őréhez, és hogy adjon nekem gerendának való fát a templomnál lévő erődítéseknek, meg a város falának a kapuihoz, és ahhoz a házhoz, amelybe majd én költözöm. A király megadta ezt nekem, mert velem volt az én Istenemnek jó akarata. Amikor megérkeztem folyamon túli helytartókhoz, átadtam nekik a király leveleit, a király adott mellém katonatiszteket és lovasokat is. Meghallotta ezt a Hóroni Szamballat és Tóbiá, az ammóni hivatalnok, és nagyon rosszallották, hogy jött egy ember, aki Izrael fiainak a javát keresi. Én pedig imádkoztam a mennyistenéhez, olvastuk. Jeremiás proféta könyvében a férfi lelkületéről, a bizalom fókuszáról van egy nagyon képszerű megfogalmazás, Jeremiás 17.5-től, egy ismert, elég népszerű ige szakasz ez, Bibliát olvasó emberek között. Ezt mondja az Úr. Átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik, az Úrtól pedig elfordul a szíve. Mennyire fontos dolog, hogy a szívünk helyén legyen. A feletteseink, a főnökeink, a vezetőink, országvezetői felé, mert ha egészséges a gondolkodásunk, tehát nem őket látjuk Isten pozíciójában, azaz, hogy tőlük függ az életünk, hanem tudjuk, hogy ők is Isten kezében vannak, akik végrehajthatják az Isten akaratát az életünkre nézve, még akkor is, ha nem hívők. Ez más hozzáállást és más érzéseket is támaszt az emberben. Olyan lesz, mint a bokor a pusztában, mármint aki emberben bízik és testéről támaszkodik, az ótól pedig a szíve elfordul, nem remélheti, hogy eljön valami jó. Ott tengődik kövekölt a pusztában, szikes lakatlan földön. De áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úrban van a bizodalma. Mert olyan lesz, mint a vízben ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit, és nem fél, ha eljön a hőség, lombja üdezöld marad, száraz esztendőben sincs gondja, szüntelen megtermi gyümölcsét. Tehát az Istenben bízó férfira jellemző, hogy életerős. Van benne vitalitás. A száraz, nehéz, szorult helyzetekben is megvan benne a reménység, vagy reménységre jut az ijesztő helyzetben is. Ez a férfi jellemzője, és azért van, mert ezáltal tud biztonságot sugározni a nő felé, és a családja felé. És a nők, legalábbis aki egészséges lelkületű, de egyébként általában is igaz, egy férfi mellett a biztonságot keresi. Hölgyek, igaz ez? Ti nők, hogy ti tudjátok, én csak gondolom. Egy nő a férfi mellett a biztonságot keresi. És azt mondja a Biblia, hogy a férfi akkor sugároz biztonságot, ha erős a hite, az Úrba veti a bizodalmát. Mert így rendíthetetlenné válik. Mert hitáltal, ugye mondtuk, hogy erős az a férfi. A folytatásban olvasunk egy szituációról. Nézzétek csak meg, Nehémiás életéből a hitáltal való erőt. Miután, ez a 11. vers a második részben, miután megérkeztem Jeruzsálembe, és 3 napot eltöltöttem ott, elindultam éjszaka néhány emberrel. De senkinek sem árultam el, miféle tetre indította szívemet az én Istenem Jeruzsálemért. Még állat sem volt velem azon kívül, amelyen lovagolni szoktam. Figyeljetek! Kimentem tehát éjjel a völgykapun, a sárkányforrás felé, majd a szemétkapuhoz, és megvizsgáltam Jeruzsálem lerombolt falait és kapuit, amelyeket tűzemésztett meg. Azután tovább mentem a forrás kapuhoz, meg a királytóhoz. De mivel nem volt elég a hely ahhoz, hogy tovább menjek az állat, tovább menjen az állat, amelyen ültem, ezért még akkor éjjel gyalog mentem föl a völgyből, és megvizsgáltam a várfalakat. Utána visszafordultam, bementem a völgykapun, és hazaértem. Az előjárók nem tudták, hová mentem, és mit csináltam. Ugyanis sem a judaiaknak, sem a papoknak, sem az előkelőknek, sem az előjáróknak, sem a többieknek, akiknek a munkákban majd részt kellett venniük, nem mondtam meg semmit. Ekkor azonban így szóltam hozzájuk. Magatok is látjátok, hogy milyen bajban vagyunk. Jeruzsálem romhalmazzá vált, kapui pedig tűzben égtek el. Jöjjetek, építsük fel Jeruzsálem várfalát, hogy ne gyalázhassanak többé bennünket. Elmondtam nekik, hogy Istenem milyen jó akarattal volt hozzám, és hogy milyen szavakat intézett hozzám a király. Erre ők így feleltek. Kezdjük hát el az építést. És hozzáfogtak nagy buzgalommal a nemes feladathoz. Amikor meghallotta ezt a horoni Szambalat, Tobiá, az amóni hivatalnok és az arab Gesem, valószínűleg fűszerkereskedelemben volt érintett Gesem is, délről, északról délfele mozgott a biznisz, és félt attól, hogy középen Júdea olyan pozícióba kerül, hogy akadályozni fogja a kereskedelmet. Tehát az üzlet, a világkereskedelem, vagy a térségi kereskedelem, a lóvé került veszélybe. Gúnyolódtak rajtunk, és így csúfoltak bennünket. Miben mesterkedtek? Talán a király ellen akartok lázadni? Én azonban így válaszoltam nekik. Maga a mennyisten vezet bennünket sikerre, és mi az ő szolgáiként kezdjük el az építést. Nektek azonban semmiféle birtokrészre nincs itt jogotok, emléketek sem marad meg Jeruzsálemben. A férfi nem menekül el a valóságtól. A férfi jellemzője, hogy nem dugja a fejét a homokba, hanem kész és képes szembenézni a valósággal. Nehémiás végig gondolta, felmérte és megszemlélte, hogy hol van a baj. Ha van egy családban probléma, van a társadalomban probléma, van egy gyülekezetben probléma, a vezetők első számú felelőssége, a férfiak első számú felelőssége, hogy álljanak fel, és szemléljék meg a valóságot, nézzenek szembe a valósággal. Nem meneküljenek el a valóságtól. Hány ember megy a kocsmába, és pálinkába és sörbe folytja el lelkének férfi mi voltát, mert nem akar szembenézni a valósággal. És nem akar odaállni, hogy rendbe tegye a dolgait. Volt egy konfliktusunk, és azt mondta az Úr, ez óriási volt. Állj is helyre a kerítést. Ezt nekem mondta Isten, nem a feleségemnek. Azt mondta, konfliktus van köztetek, a kerítésen rés van, a falon rés van. Be fog jönni az ellenség. Tisztán világosan értettem, amit a Szentlélek mondott. Állj is helyre. A helyreállítás az volt, hogy a feleségemmel kellett rendezni a kapcsolatot. Meg kellett erősíteni a kapcsolatunkat. Ez volt a kerítés helyreállításának a módja. De előbb szembe kellett néznem azzal, hogy én vagyok felelős azért, hogy lenne legyen a családomban. De többször előfordult, amikor érzékeltem a családban, hogy megbojdult a légkör, hogy viszály, civakodás, feszültség volt a családban. Szembesülni kellett vele, és azt mondom, Istenem, én vagyok az első számú felelős. Én vagyok a család papja. És először nekem kellett imádkozni, és keresni a módját, hogy tudok segíteni. Hogy mi az én feladatom rendbe tenni a dolgokat. Hogy a fal felépüljön. És az ellenség legyen kibejárása a családomba. Vagy a személyes életembe. Végig kell gondolni egy férfinak, milyen kísértései vannak. Milyen kihívások előtt áll. Mi okoz félelmet az életében. Hogy lehet megerősíteni az életét, hogy küzdeni tudjon. És ez a bátors legyen szívébe, hogy maga mennyi sem ad nekünk sikert. Mert mi az ő szolgáiként kezdjük el az építést. És annyira nagyszerű a 112. Zsoltár 7. verse, azt mondja, nem fél a rossz hírtől, ugye az Isten félő ember, erős a szíve, bízik az Úrban. Nem véletlen van ez az ige így a rossz hírrel kapcsolatban. Kaptál már életedben rossz hírt, ami derültéből villámcsapás. Reméltél valamit, nagyon kellett volna valami, és az ellenkezője felemelik a rezsit. Hát hidd el, tehát egy férfi egész másképp reagál egy ilyen hírre, mint egy nő. A nő várja a biztonságot a férfitől, a férfi meg megoldást keres. De ennél másabb szituációk is vannak az életben. Rossz hír. Tehát nem véletlen, hogy a rossz hír van ide írva, hogy nem fél a rossz hírtől. Azaz, a rossz hír nem bénítja le. Látjátok Nehémiást, a rossz hírt hallotta, sírt, böjtölt, imádkozott. De nem vesztette el a hitét. Mert erős volt a szíve. Miért volt erős a szíve? Mert bízott az Úrban. És az utolsó jellemvonása, a férfi utolsó bibliai jellemvonása, tisztában vagyok vele, kedveseim, hogy számtalan rendszert tudnánk felépíteni, meg mondhatnánk, a presbiterek jellemvonásai, diakonusok jellemvonásai, a Szentlélek ajándéka, sok minden, és mindig az lenne. De én most kimondottan a Korintus levélben abból az igéből indultam ki, ahol azt mondja a Biblia, hogy legyetek férfiak, legyetek erősek. Tehát én ebből az igéből indultam ki, és a Nehémiás könyvét hoztam a Szentlélek, több ok miatt is egyébként, nekem is szükségem volt rá, hogy ezzel foglalkozzak. Most, hogy én sem féljek a rossz hírtől, hanem az Úrban bízzak is. Legyen erős a szívem, de a korintusiakhoz írt levélből vett igeszak, két igeversből az utolsó ismérv, ami egyébként azt gondolom, ez a négy ismérv nagyon jól összefoglalja, hogy mit is gondol a Biblia férfiról. Dolgainak intézését a szeretet, az az isteni szeretet lelkülete hatja át. A Kolossi 3.19-ben, nagyon érdekes ez az ige, Ti férfiak, szeressétek feleségeteket, és ne legyetek irántuk mogorvák. Na férfiak, ki az, aki beleakadt már be az igébe? Aki már találkozott vele, és úgy elgondolkodott. Emeljétek be a kezeteket. Néhányan vannak már. Vagy meg őszintén, hogy bajba vagyunk ezzel az igével, nem? Most mi ez? Hogy? Ez mit jelent az, hogy mogorvának lenni? Hogy ne legyek vele durva pokróc, vagy legyek kedves? Akkor is legyek vele kedves, hogyha helyre kell igazítani, akkor is legyek vele kedves, a tök tündéri, aranyos, vagy mindig cuki fejnek kell lenni, ilyen rózsaszín póninak, vagy nem tudom, vatacukor bébinek, vagy mit jelent az, hogy ne legyek hozzá mogorva? Hogy a szeretem nem leszek hozzá mogorva? Ez hogy? Ez mi? Elgondolkodott engem is. Ezért van három fordításod a téve. Azt mondja a Károli fordítás, hogy ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, és ne legyetek irántuk keserűkerűek. Ez már egy kicsit többet segít rajtunk, de igazán ami kisegít bennünket a csia fordítás. Nézzétek! Férfiak, szeressétek feleségeteket, és ne keseredjetek el ellenük. Tehát valami olyan dologról van szó, amit kivált valami a férfiben. Méghozzá a nő viselkedése váltja ki. A nő gondolatai, amiket elmond, ahogy elmondja, amit mond, ahogy viselkedik, vagy ahogy nem viselkedik, ez a férfira hatással van, és a férfi ettől meg tud keseredni. És a férfi megkeseredik, akkor pokróccá válik. Most nem mondom a nők, emeljék fel a kezüket, főleg akik már házasságban élnek, hogy tapasztaltak-e már ilyet a férfinál. Tippeim vannak, hogy miért. De talán kérdezzétek meg a férfiakat, hogy drágám, megváltoztál. Mi váltotta ezt ki nálad? Legtöbbször, 110%-ban, a nő férfi számára nehezen értelmezhető viselkedés. Vagy elvárások. Mondok valamit. Gyereknek cipő kell. Férfi, jó, akkor túlórázok. Miért nem vagy itthon? Mi van? Vagy cipő kell, vagy itthon legyek? Ha cipő kell, több pénz kell. Ha több pénz kell, többet kell dolgoznak. Ha többet dolgoznak, kevesebbet legyek itthon. Tehát legyen több pénz is, meg többet is legyek itthon. Értem. Hát ettől biztos mogorva lesz. Egy ideig. Nem tudja feldolgozni. Olyan elvárásokat támaszt felé a nő, amit egyszerűen nem lehet teljesíteni. Na de ugye erre szoktuk mi beszélni, hogy kommunikáció. És újra is újra jutunk, hogy bőven van mit fejlődni. A kommunikációban. Hogy osszuk meg, beszéljük meg. Hogy én nem azért mondtam, nem úgy gondoltam. Én meg így vettem. Tehát félreértettük egymást. Megértettem, igazad van, akkor máshol kell változtatni. Akkor valószínűleg nem ott kell változtatni, többet dolgozzál, hanem valahol meg kell találjuk a megoldást közösen, hogy egészséges legyen a családi modellünk is. Tehát a mogorvaság, a keserűség a férfi szívében, a nő bizonyos reakciói, viselkedése, szavai, mondatai váltják ki. De erre mondja a Szentírás, hogy az Isten szeretete azonban nem engedi a keserűség gyökeret verni a szívébe a férfinak. És hogy keserűvé váljon a felesége felé. Az isteni szeretet felülemeli a férfit a csalódáson, a meg nem értésen, a keserűségen, és képes szeretettel reagálni. Feleség esetleg bántó, vagy számára bántónak érzett gondolataiból, és ezáltal kiváltja a felesége tiszteletét. Keserűség a feleségét harcossá teszi, elkezd küzdeni a férfi ellen. Ettől a férfi még keserűbb lesz. Még keményebb lesz, még mogorvább lesz. Meg akarja nevelni az asszonyt. Az asztalra csap, és rosszabb lesz, mint volt. Mert nem is alszik mellette. És éjtön egy olyan légkör, ahova már nem jó hazamenni. Legyen gyanús egy nőnek, a férfi olyan sokat van távol. És nem érzi jól magát otthon. Valószínűleg már megvan nehezedve a lelke. De ha a férfi megvan nehezedve a lelke egy férfinak, Isten szeretete gyógyítja meg. amely irgalomra indítja a felesége iránt, szeretetre indítja a felesége iránt, és akkor ebből ez ad egy alapot annak, hogy meg tudjuk beszélni. És rendezni tudjuk a dolgainkat. Mert férfiak, és persze nők, egyik kedvenc igém, az egy kedvenc igém, mert van még mit tanuljak. Egyik kedvenc igém természetesen, több is van. Többet ér a türelmes ember a hősnél, és az indulatán uralkodó annál, aki város hódít. Mit olvastunk? Ti férfiak, szeressétek a feleségeteket, és ne engedjétek a keserűséget a lelketekbe. Legyetek a Szent Szellem által erősek, mert az isteni erő az a türelemben nyilvánul meg, a szeretetben nyilvánul meg, hogy a törődésben nyilvánul meg, hogy fel tudom vállalni a felelősséget azokért, akik rám bizattak. Az isteni hatalom erő a hitbeni bátorságban nyilvánul meg a férfi életében. Tehát lehet látni a Szentírásból, hogy a Biblia tanít bennünket arról, hogy milyen is a férfi. És a férfi nem olyan, mint Clint Eastwood. A férfi nem olyan, mint Tony Stark, a vasember. Nem olyan, mint Schwarzenegger. Nem olyan, mint a gyári munkás. Nem olyan, mint a tetőfedő. Nem olyan, mint a háztartási gépszerű, vagy a programozó, vagy a nyakendős menedzser. Nem olyan. Az igazi férfi mindegyik lehet. Mert ezek foglalkozások, adottságok, lehetőségek, tehetség kérdése, nem ettől lesz férfi a férfi. Hanem a férfi az egy belső tulajdonság, és látnunk kell, hogy a Bibliának világos tanítása van arra nézve, hogy milyen az igazi férfi. Mivel apátlan világban nőnek fel a fiatalok, sokszor válási árvák, hogy a férfiak nem töltik be a szerepüket megfelelően a családban, ezért van a fiúknál annyi deformitás, és ezért éreznek a férfiak lukakat, a fiúk lukakat magukban, hogy nem tudják, mit jelent férfinak lenni. Az elnőiesedett világban a fiúkat, a férfiakat éri legnagyobb csapás, és nem véletlen, hogy vonzódni kezdenek a saját nemük idősebb tagjaihoz, mert hiányzik belőlük az igazi apakép, férfikép. Egy gyülekezet közösségében kulcsfontosságú, hogy törekedjünk az egészséges férfi élet megélésére, és akik már családosok vagyunk, ennek a bemutatására. Tehát a férfi nem arra hivatott el, hogy baj van a családban a gyerekekkel, azt mondja, asszony, old meg, én hozom a lóvét. Hát már ez sem biztos igaz, mert legtöbb helyen már mind a ketten dolgoznak. Tehát igenis, ha a férfi látja bajt a családjában, a Biblia szerint kötelessége beavatkozni, sőt, az ő dolga elsősorban rendezni a családját. És jó hírt mondok, ezekben a családokban erős férfiak nőnek fel. És egészséges lányok, akik tudni fogják, mit várjanak egy férfitól. És hogyan kell viselkedni egy férfival. Talán ez a végszó. Amen. Így legyen.